Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Magasztaljuk Istent a 85. Zsoltárral. Megkegyelmeztél, Uram, országodnak, jóra fordítottad Jákob sorsát. Megbocsátottad néped bűnét, elengedted minden vétkét. Visszatartottad nagy haragodat, elfojtottad haragot hevét. Fordulj felénk, szabadító Istenünk, ne haragudj ránk többé. Örökké akarsz haragudni ránk? Nemzedékről nemzedékre tart haragod? Nem akarsz új életet adni nekünk, és örömet szerezni népednek? Mutasd meg, Uram, hogy szeretsz minket, és adj nekünk szabadulást. Hadd halljam meg, mit hirdet az Úristen. Bizony békességet hirdet népének, híveinek, hogy ne legyenek újra oktalanok. Mert közel van a szabadulás az Isten félőkhöz, hogy dicsősége lakozzék földünkön. Szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint le a mennyből. Az Úr is megad minden jót, földünk is meghozza termését. Igazság jár előtte, az készít útat lépteinek. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen kezdetben, úgy legyen most és mindörökké. Amen. Imádkozzunk. Úristen, mennyei Atyánk, hálát adunk igédért, amely minket országodba hív, és követeidért, akik akaratod titkát hirdetik nekünk. Világosíts meg szent lelkeddel, hogy követeid szavából megértsük a te hívásodat. Rázz fel minket az eljövendő ítélet hírével, hogy hozzád térjünk, és képmutatás nélkül szolgáljunk neked, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel együtt él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Olvasom Isten igéjét a Jelenések könyvéből, a Jelenések könyve 3. fejezetének 6 verséből a következőképpen. A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél az Isten 7 lelke és a 7 csillag van. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik haló félben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad. Tartsd meg azt, és térj meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehérben fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én Atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek beszédét. valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt írva találjuk, a Lukács írása szerinti evangélium harmadik fejezetében, a második verstől kezdődően a következőképpen. Annás és Kajafás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Ő elindult és hirdette a Jordán egész környékén a megtérés kerességét a bűnök bocsánatára, ahogyan megvan írva Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit, minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbeút egyenessé, a göröngyös símává, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. A sokaságnak tehát, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelje, ezt mondta, viperák fajzata, kifigyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől. Teremjettek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek azt mondogatni magatokban, Ábrahám a mi atyánk, mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén. Ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. A sokaság pedig megkérdezte tőle, akkor hát mit tegyünk? János így válaszolt nekik, akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék. Vámszedők is mentek hozzá, hogy keresztelje meg őket. Ezek szintén megkérdezték tőle, Mester, mit tegyünk? Nekik ezt mondta, semmivel se hajtsatok be többet, mint amennyi megvan szabva. Megkérdezték tőle a katonák is, mi pedig mit tegyünk? Nekik viszont ezt felelte, senkit ne bántalmazzatok, meg ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal. Dicsőség legyen az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk. Amen. Keresztény testvéreim, a Szentírás arról tanúskodik, hogy Jézus Krisztus, az Isten fia eljött hozzánk, közénk. Ő itt van közöttünk, velünk van, arra vár, hogy őt megismerjük és befogadjuk. Az ő jövetele sorsdöntő esemény. Életünkre nézve gyökeres változást hoz és ígér. Ezt a gyökeres változást a Biblia több helyen így fogalmazza meg, Jézussal egészen közel jött hozzánk az Isten országa, azaz Krisztus királyságának, uralkodásának az ideje egészen közel van, itt van a küszöbön. A felolvasott ige két eseményre hívja fel figyelmünket, amely események Isten országának közelségére figyelmeztetnek. Először azt mondja az evangélista, minden halandó meg fogja látni az Isten szabadítását. Mi valamennyien a bűn és a mulandóság fogjai vagyunk. A mulandóság kikerülhetetlen számunkra. Hozzá tartozik az életünkhöz. Jézus Krisztus jövetelével azonban ennek a mulandóság alatt alávetett világunknak vége lesz, hirdeti az evangélium. Csak egy lépés választ el az eljövendő új világtól, Isten országától, ahol a mulandóság többé nem állít korlátokat az életnek. Jézus Krisztus már eljött, itt van, velünk van, és mindent elkészített arra, hogy minket megszabadítson. Vállalta érettünk a keresztáldozatot, hogy megváltson, közben jár érettünk, elküldte szent lelkét is, hogy hitre vezessen minket, mindent előkészített. Már csak egy lépés választ el minket az Isten országától. Hogy mikor jön el az a pillanat, az utolsó lépés ideje, ez az Isten titka marad. Mint ahogyan mindannyiunk halálának órája is, az Isten titka marad. Senki sem tudhatja, mennyi ideje van még hátra. Isten dönt életünk, halálunk felől. A másik Isten országának közelségére intő esemény az utolsó ítélet. Azt olvastuk az igéből, a fejsze már a fák gyökerére vettetett, és minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik, és tűzre vettetik. Nem szívesen hallgatjuk az ítéletről szóló igéket, de ez is életünk valóságához tartozik. Cselekedeteinkről egyszer majd számot kell adnunk. Megmérettetésünk pedig Jézus mércéje szerint fog történni. Ő eljött, itt van közöttünk, velünk, és egyértelműen tudomásunkra hozta, hogy a testvéri szolgáló szeretett gyümölcseit várja tőlünk. Aki tehát már megismerte Krisztus evangéliumát, annak semmi mentsége sem lesz. A következő sorsdöntő lépés számára ugyanis a végső ítélet, amely a halál pillanatában valamennyiünk számára elkövetkezik. Aki Jézus Krisztust befogadta, és tanítását megtartotta, az vele együtt feltámad, üdvösségre jut, szabadságot nyer, aki pedig ellene szegült Jézusnak, annak örök halál lesz a sorsa. A fejsze már a fák gyökerére vettetett, amikor Jézust elküldte Isten ebbe a világba, és minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik, és tűzre vettetik. Isten rendkívüli szeretete, végtelen türelme nyilvánul meg abban, hogy bár nem tudhatjuk, mikor jön el a számadás ideje, mégsem váratlanul rajtaütésszerűen hozza ránk Krisztus királyságának, uralkodásának az idejét, hanem lehetőséget ad nekünk a felkészülésre. Lehetőséget adott a felkészülésre. Isten országa küszöbén kegyelmi időt kaptunk, és Isten útkészítőket küld hozzánk. Útkészítő prófétákat küldött, és útkészítő igét hirdetőket küld ma is hozzánk, akik Krisztus előtt járnak, és az emberek szívében egyengetik az Úr útját. A legnagyobb útkészítő Keresztelő János volt. Ő a példaképe a mai útkészítőknek, az evangélium mai hirdetői számára is, ő a példakép. Küldetését, ige hirdetői szolgálatát kiáltó szónak nevezi az ige. kiáltó szó a pusztában. Minden ige hirdetés olyan kiáltó szó kell legyen, amilyen a keresztelő Jánosé is volt. Nem több és nem kevesebb. Amikor azt mondom, hogy az ige hirdetés nem több a kiáltó szónál, azokra az elvárásokra gondolok, amelyeket az ige hirdetéssel szemben szoktunk támasztani. Volt idő, amikor az egyház szolgáitól, az egyház szolgái által uralkodni akart a világ felett. Igen, az egyház szolgái uralkodni akartak az egész világ felett, és ítélkeztek az emberek felett. Börtönbe, mágiára küldte a másképpen gondolkodókat, háborúra biztatta híveit a más vallásúak vagy más felekezetűek ellen. Pedig az egyház szolgáinak küldetése csupán az, hogy bele kiáltsák ebbe a világba Isten igéjét, hogy hirdessék a Krisztussal eljövendő ítéletet és a Krisztussal eljövendő országot. Viszont nem kaptak megbizatást, felhatalmazást arra, hogy Krisztus helyett végre is hajtsák az ítéletet. Sem arra nem kaptak felhatalmazást az egyház szolgái, hogy a krisztusi elveket és etikát tűzzel, vassal rákényszerítsék a másképpen gondolkozókra. Másfelől azt várjuk az ige hirdetéstől, hogy megoldást adjon minden gondunkra, lehetőleg most, azonnal. Hogy amiről szól az ige, az meg is történjék szemünk láttára. Amikor ilyen elvárásokat fogalmazunk meg magunknak, jusson eszünkbe, az ige hirdetés csak útkészítés, csak kiáltó szó. Ennél nem lehet több. A kiáltó szó még nem maga Jézus Krisztus, még nem maga az élő ige. A kiáltó szó csak eszköz arra, hogy találkozzunk az élő igével. A kiáltó szó nem ura Jézus Krisztusnak, nem rendelkezik felette, nem biztosítja jövetelét, csupán figyelmeztetés, felkészítés a Jézussal való találkozásra. Egyedül Jézus Krisztus az Úr, mind az ige hirdetők, mind az ige hallgatók felett, és ő jön, akihez és amikor akarja. És ő végzi el azt, hogy a hirdetett ige élő ige legyen bennünk. Nem mi emelkedünk, kapaszkodunk fel Isten országába, rámenős, erőszakos igyekezettel, vagy méltó, tiszta, fedhetetlen életmóddal, hanem Jézus Krisztus jön hozzánk, hogy minket felemeljen és üdvösségre vezessen. Az ember számára nincs tehát más alternatíva, mint hogy felkészüljön Jézus fogadására. Várni őt és engedelmes hittel befogadni őt, bizalommal ragaszkodni hozzá, azaz igéje és tanítása szerint élni és készülni a nagy számadásra. Másfelől azt is hangsúlyoznunk kell, hogy az útkészítők küldetése, az ige hirdetők feladata nem kevesebb a kiáltó szónál. Kiáltani kell, nevén kell nevezni a dolgokat. Amikor látjuk magunk körül a bűnt, a tévejgést, akkor kiáltani kell, akkor nem szabad hallgatni. Minden olyan társadalmi, közéleti kérdésben, amelyeket az arra hivatottak, nem Krisztus mércéje szerint kívánják megoldani, az egyháznak hallatnia kell szavát, kiáltania kell, hirdetnie kell az ige szerinti ítéletet, az ige szerinti megoldást, figyelmeztetnie kell a társadalmat tévedéseire. Az útkészítés küldetést nem csak az Isten tiszteleten nyilvánosan igét hirdető lelkipásztoroknak a feladata, hivatása, hanem minden egyes egyháztagnak. Mindenki a maga környezetében, a rábízottak között kiáltó szó kell legyen. A szülők és keresztszülők a leghatékonyabb útkészítők a gyermekek számára. De barát a barát számára, munkatárs a munkatárs számára is útkészítő. Kiáltania kell és nem hallgathat, ha a rábízottak tévelyegnek, vagy éppen keresik életük célját, értelmét, és nem tudják, hogy merre tartsanak. Amikor az ember nagy sorsdöntő változás elé kerül, vagy megsejti annak közelségét, akkor helyezkedni kezd. Érdekeinek megfelelően olyan lépésekre is elszánja magát, amelyeket nem őszintén szívből tesz meg, hanem egyszerűen érdekből. Azért, hogy kiváltságos helyzetét, nyugodt életkörülményeit, vagyonát, békességét, biztonságát megőrizhesse. Keresztelő János viperák pajzatainak nevezte az ilyen érdek embereket, akik csak érdekből jöttek megkeresztelkedni, akik csak külsőleg, külsőségekben igyekeztek eleget tenni, igyekeztek az eljövendő hatalom, az eljövendő Úr Krisztus kedvében járni. Képmutató, érdekemberek ők, akik mindig jól helyezkednek annak nyalnak, aki éppen a hatalmat képviseli. Viperák fajzatai, ilyen keményen szól keresztelő János. Most azonban nem ezekről van szó, hanem az útkészítőről. Figyeljük meg, hogyan viszonyult hozzájuk keresztelő János. Leleplezi képmutatásukat. Keresztelő János nem hallgatott. Ő a kiáltó szó. Nevén nevezi a tévelygést. De nem utasítja el őket. Hirdeti nekik az ítéletet, de nem ítélkezik felettük. Nem fordít hátat nekik, hanem megmondja, hogy mit kell tenniük. Igét hirdetett a farizeusoknak is, a képmutatóknak is, a vámszedőknek is, a katonáknak is. Ige hirdetésének lényege, hogy megtérésre hívja az embereket. A megtérés pedig nem külsőségekből áll, nem érdekhelyezkedésből, hanem szívből jövő, belülről jövő életmód változással. Milyen életmód tetszik az Istennek? Milyen életmód méltó Krisztus híveihez? Mindenek előtt a szolgálatkész testvéri szeretetet várja tőlünk Isten. Tudjunk áldozatot hozni a másik emberért. Akár anyagi áldozatot is hozni a rászoruló embertársainkért. Segítsünk, adjunk, ajándékozzunk a másik embernek. A vámszedőknek azt kötötte a szívére, hogy ne éljenek vissza hatalmukkal. szorítsák vissza a korrupciót. Semmivel se hajtsatok be többet, mint amennyi megvan szabva. Ilyen egyszerű az egész. És mégis milyen nehéz leszokni róla. Ha valaki igen, akkor mi igazán tudhatjuk a világnak ezen a részén, milyen rettenetes rákfenéje társadalmunknak a korrupció. És szinte mindenki benne van, nem lehet kimaradni belőle. Küzdeni ellene nekünk is csak úgy szabad, ahogyan Keresztelő János tette. Először is magunkat fegyelmezzük, uralkodunk a kísértő vágyaink felett, és nem élünk vissza a hatalom kínálta lehetőségekkel, előnyökkel. Majd kiáltó szó kell legyünk, és nem hallgathatunk, amikor látjuk, hogy környezetünkben elhatalmasodik a bűn. De nem ítéljük el, és nem vetjük meg azokat sem, akik így vagy úgy belekeveredtek. Csupán mentő szeretettel figyelmeztetjük őket, és segítünk nekik is legyőzni a kísértést. A katonákat igazságos magatartásra szólította fel Keresztelő János. Senkit ne bántalmazzanak, meg ne zsaroljanak, és elégedjenek meg a zsoldjukkal. Igen nagy kísértés, kísértése annak, aki kardot visel. Gondoljunk csak arra, milyen nagy port kevert néhány évvel ezelőtt, amikor fölreppent a hír, hogy az Irakban az amerikai katonák megkínozták a foglyokat. De nem kell olyan messzire mennünk, hiszen az elmúlt esztendőben itt is mennyit szólt a híradás, amikor a tüntetőkkel nem úgy bánt a karhatalom, ahogy elvárta volna tőle a társadalom. Mindenütt a világon a karhatalom szolgálatában állók állandóan ki vannak téve annak a kísértésnek, hogy bántalmazzák, kínozzák a fogva tartottakat. Keresztelő János ezeket a katonákat sem utasította el. Krisztus hozzájuk is jön. Őket is keresi. Az ő szívükben is készíteni, egyengetni kell Krisztus útját. Mert Istennek terve van az emberrel. Minden emberrel. Minden embert üdvösségre szeretne elvezetni, hogy mindannyian Krisztus eljövendő királysága, uralkodása alatt éljünk itt ideig, és ott az ő országában, majd örökké. Ezért küldi hozzánk Jézus Krisztus, hogy ezt az Isten kínálta csodálatos lehetőséget az életre megismerjük, és Krisztussal majd célba is érjünk. És ezért küldi hozzánk az útkészítőket is, akik által Isten maga cselekszik, és vezet minket a jóra. Befejezésül engedjétek meg, hogy ennek az igének az apropóján egy egészen más hangvételű, csodálatos költemény olvassak fel, ami ugyanerről szól, ugyanezekről a dolgokról. A kolozsvári templom 100 éves jubileumára írta Reményik Sándor, de erről az igéről szól, Kövek Zsoltára. Elhalkult és elhalt az orgona, de új nesz kél most a templom falakból. Nem halljátok? Itt körül a falakban dobognak a beépített kövek. Külön dobban meg minden kicsi kő, és mégis egy ütemre vernek, egy óriási templom dobbanása. Isten, ha akarja, a köveket dobogtatja meg a szívek helyett. Kőnehéz szívvel, dallamtalanul, lehajtott, fáradt fejjel figyelek. Szeretném, ha szívem megállana, s csak a 100 éves templom kövei dobognának tovább. Dobognak, dobbanásuk lassan áthat, felmelegíti dermet véremet, lassan megértem a beszédjüket. Mi kövek voltunk, rossz, rideg kövek, kemény kövek és haszontalanok, nehezek, otrombák, formátlanok, tehetetlenek, tompák, elesettek, mozdíthatatlanok. Hevertünk 7 országban szerteszéllyel, utak mentén, száraz patakmederben, omlásokban, elhagyott kőtörőkben, vadéleinkbe ütközött a nap, horzsoltuk az éjszaka bársonyát, véresre törtük vándor lábait, hevertünk külön-külön szerteszéllyel, egymásról alig tudtunk valamit, és nem álmodtunk templomról soha. De jött egy ember, törékeny, beteg, a lelke égett, szíve dobogott, az az ember templomról álmodott. Tudta, kövek hevernek szerteszéllyel, tehetetlenül, haszontalanul, vadul, otrombán és formátlanul. Elindult a köveket megkeresni. Omlásokban, elhagyott kőtörőkben, utak mentén, száraz patak mederben, barangolt 7 országon át, hol éleinkbe ütközött a nap, horzsoltuk az éjszaka bársonyát, s véresre törtük az ő lábait. Az az ember keresett, s megtalált, és azt mondta nekünk, ti templom lesztek, falakká fogtok összeállni, és visszaveritek az ige hangját, és visszazengitek az orgonát, az imádkozó nagy nyomorúságot, s az áhítat szárnyaló énekét szent nyugalommal veszitek körül. Halkan dobogni fogtok a falakban, külön dobban meg minden kicsikő, és mégis egy ütemre vertek, egy óriási templom dobbanással. Isten, ha akarja, a köveket dobogtatja meg a szívek helyett. Így szólt hozzánk a templomépítő. Így beszélnek ma hozzánk a kövek. Mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által áld meg az igét szívünkben, hadd teremjen az gyümölcsöket, testvérszeretetet, áldozatkészséget, hűséget, hozzád való ragaszkodást. Így segíts meg minket. Amen.
Thank you.
Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked, hogy újból és újból szólsz hozzánk igéd által, készíted, egyengeted az utat szívünkben, megváltó Urunk fogadására. Irgalmadat, szeretetedet nem érdemeljük meg, hiszen vétkezünk ellened, és vétkezünk embertársaink ellen. Te azt várod, hogy hitünk gyümölcsöket teremjen, hogy a tőled kapott szeretetet továbbadjuk, osszuk meg társainkkal. Mi azonban önző módon szeretnénk megtartani magunknak a tőled kapott javakat. Te azt várod, hogy megtérjünk és új életben járjunk, hogy lemondjunk mindazokról az örömökről, kényelmünket, jólétünket biztosító önzésünkről, és legfőképpen hagyjuk el a másokat megrövidítő, megkárosító életmódunkat, másokból hasznot húzni akaró igyekvésünket, ügyeskedésünket. Mi azonban vonakodunk gyökeresen megváltozni, bűnös szokásainkat elhagyni. Mi visszaélünk türelmeddel, jóságoddal. Bocsáss meg nékünk, kérünk, s a végtelen szeretetedből még élvezhetjük a kegyelmi időt, kérünk, igéddel és szent lelkeddel vezess minket, erősíts hitünket, indíts szeretet szolgálatra kezünket, lábunkat, taníts vigasztaló szavakat szólni, másokról jót mondani és mindent javukra magyarázni, taníts békességre törekedni, hogy életünk neked tetsző gyümölcsöket teremjen. Így áldj meg, kérünk, és őrizd meg minden bajtól és veszedelemtől az előttünk álló éjszakán is. S ha még ajándékozol nekünk új napot, napokat, hadd legyünk áldássá mások számára. Ezzel a bizalommal és reménységgel ajánljuk irgalmadba szeretteinket is, és gyülekezetünk minden egyes tagját. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgasd meg könyörgésünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjátok az áldást. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te feléd, és adjon néked békességet.